Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Az év 42. hetének kezdetén hétfőn délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai napra készben visszatekintünk a szombaton Csíkszeredában lezajlott SKT ülés eseményeire. A továbbiakban a referendum eredményének kiértékelése kapcsán kialakult heves vita hátteréről, az ezzel kapcsolatos kemény fogalmazásának okáról, az offshore törvénytervezetként elhíresült jogalkotási kezdeményezés parlamenti helyzetéről, a várható újabb kormány átalakítás következményeiről, a tisztújító kongresszuson napirendre kerülő jövőképről, az európai parlamenti választások előkészítésének és magának a voksolásnak a tétjéről, valamint a Maros megyei és a Marosvásárhelyi RMDS szervezetek között kialakult feszült helyzet megoldásáról, a szövetségi elnök szerepéről beszélgetünk. A mai műsorban egy kora délután rögzített interjúban Kelemen Hunorral, az RMDS elnökével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Eseménydús hétvégén van túl a szövetség. Mindenek előtt arra kérem, hogy tekintsünk vissza a szombaton Csíkszeredában lezajlott szövetségi képviselők tanácsának ülésére. Talán napirenden kívül került sor egy eléggé kemény vitára az október 6-a és 7-e között lezajlott referendum eredményének kiértékelése kapcsán. Miért jelentett ez ekkora vita témát az RMDS-ben, mert tudomásom szerint az előzetesen meghirdetett napirenden nem volt rajta ez a kérdés?
Nem volt külön rajta, de én magam is a politikai helyzetelemzésben beszéltem erről, és emiatt is napirendre került, hogy a napirenden rajta volt, mert egy olyan téma, amit nem lehet megkerülni, külön ezt nem kellett napirendre venni, mert a politikai tájékoztatóban, a politikai helyzetelemzésben ez is benne volt, és többen reagáltak, reflektáltak a népszavazásra, illetve a népszavazás körüli vitára. A vita az RMDS-ben mindig is a helyén volt, szükség volt erre, a helyén kezeltük, nem ijedtünk meg a vitától. Most is volt vita a szátülésen is erről a témáról, csak sokakat azért lepez meg, mert azt gondolták, hogy az RMDS-ben nincsen évek óta vita, de az RMDS-nek volt egy olyan hosszú időszaka, amikor nagyon éles érzelmi viták voltak, akár érzelmi legtúlpörgetett viták a 90-es években, a 2000-es évek elején, és a szövetségemből mindig megerősödve került ki, és azt szoktam én mindig mondani, hogy a vitától nem féltem magunkat, a vitától nem féltem a szövetséget, a vitától nem féltem a közösségünket, mert mindig szükség van a vitára, egy 1.300.000-es közösség szinte nincs olyan kérdés, amiben egyformán gondolkodna. Az egyhangúság az a veszélyes, illetve a fundamentalizmus. És itt tulajdonképpen egy adott pillanatban a vita ebbe az irányba ment el, és volt, aki azt a látszatot keltette, hogy fundamentalizmus csak az egyik oldalon van. Én magam meg arra figyelmeztettem a kollégákat, hogy fundamentalizmus mindkét oldalon van. Nem csak egyik oldalnak a privilégiuma a fundamentalizmus. És bármelyik oldal csúszik el, az nagyon forró, ha középen maradsz, az mindig langyos. A szövetségnek pedig muszáj középen maradnia, nem engedheti meg, hogy sem a baloldali progresszív fundamentalizmus, sem a konzervatív fundamentalizmus eluralja a terepet és elnyomja a közösséget valamilyen fundamentalista irányba, és én azt gondolom, hogy egy mérsékelt konzervatív álláspontot ebben a helyzetben nyugodtan, jó lelkiismerettel lehetett képviselni. Ez pedig azt jelentette, ugye a FAT döntése is erről szólt, hogy a demokrácia az részvételen alapul, kell szavazni, kell érni a szavazati joggal, másrészt pedig, hogy mindenki a lelkiismerete szerint döntsön. Én meg azt mondtam ezen belül, hogy a házasság intézményét meg kell őrizni a férfinak és a nőnek, ez így alakult ki kulturálisan az elmúlt évezredekben, minden társadalomban, minden emberi társadalomban valamilyen formában kialakult, a mi társadalmunkban, a mi kultúrkörünkben ez így alakult ki, máshol kialakult a többnejűség, van olyan, ahol a több férjűség, minden értelemben ezeket az intézményeket kulturális intézmények, kulturálisan kialakult intézményeknek kell tekinteni, és azoknak, akik nem férnek bele ebbe az intézménybe, az azonos neműeknek, vagy a heteroszexuálisoknak, akik nem akarnak házasságot kötni, meg kell teremteni azt az intézményt, a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét, mint Európa számos országában, amely az ő számukra is lehetővé teszi az együttélésnek egy jogilag megkonstruált és elfogadott formáját. Én azt gondolom, hogy ez egy mérsékelt álláspont. Ettől egyik oldalon is, a másik oldalon is sokan voltak és vannak, nincsen ezzel semmi baj, csak azt mondtam, hogy az ellenfelet meg az ellenséget ne a közösségen belül keressük, mert nem ott van.
Éppen erre akartam rávilágítani, mert nekem eléggé meglepő módon túl erős fogalmazásnak tűnt a fundamentalizmusnak a nyilatkozatába való belefoglalása, mert hogy ezt a fogalmat a különböző hírforrásokból egészen más kontextusban a világ más oldalán ezajló különböző cselekmények kapcsán szoktuk hallani. Nem túl erős a fogalmazás?
Van, de én időnként azt gondolom, hogy el kell tekinteni attól, hogy a szavakat csak egy bizonyos értelemben használjuk, és csak úgy, ahogy valakinek tetszetős. Azt gondolom, hogy őszintén kell beszélni. Sokféle fundamentalizmus van, sokféle fundamentalizmus volt az emberiség történelmében, és pontosan el kell mondani, hogy ha most ezt használjuk, ezt mire értjük, mire gondolunk, természetesen nem arra, amire más esetekben, más kontextusban, más cselekedetekre használták, hanem arra, amikor a másiknak a véleményét nem tudom elfogadni, a másiknak a véleménye azt jelenti, hogy a másiknak meg kell szűnnie, annyira nem értek egyet a véleményével. És itt ugye ez két oldalról jelenik meg, egyrészt van a maoista csatakiáltással meghirdetett neomarxista dzsihád azok ellen, akik a konzervatív álláspontot képviselik, másik oldalon van az, amit úgy szoktak nevezni, hogy buzizás. Ez sem elfogadható, egyik sem elfogadható.
Mindenképpen lezárult egy fejezet, mert hogy tudjuk, hogy a népszavazás az miként ért véget, viszont a téma az továbbra is aktuális marad, mert ha minden igaz, akkor éppen holnap kerül sor annak a törvénytervezetnek a parlamenti benyújtására, amely a bejegyzett élettársi kapcsolatot szentesíteni jogilag. Lesz-e további vita e kapcsán, akár az RMDS-ben, de egyáltalán önök mire várnak a parlamentben, és milyen álláspontot képviselnek?
Ez már rég kellett volna rendezni a Romániának, azt gondolom, és ezzel adós a Románia jó ideje, a saját társadalma fele ezt az adósságot valahogy rendeznie kell. A kérdés az, hogy milyen szöveg fog a parlament elé kerülni, ezt ebben a pillanatban én még nem tudnám megmondani. Többféle változat létezett. Az RMDS-ből is volt néhány kollega, aki ezen dolgozott, más pártokkal együtt, más szakértőkkel együtt, és egy olyan megoldás körvonalazódott, ahol a bejegyzett élettársi kapcsolatban az azonos nemek között kapcsolatban az örökbefogadás tiltott. Ez lenne az az egyedüli, vagy az egyik olyan nagyon kevés lehetőség, amivel nem rendelkeznének. Másrészt pedig nem az önkormányzatban, nem az állami hivatal előtt, nem a polgármester előtt történne meg ez a fajta bejegyzett élettársi kapcsolat megerősítése, hanem a közjegyzőnél. És nyilván utána le van szabályozva a tervezetbe, hogy hogyan néz ki örökösödés, mindenféle egyéb közös életvitel, stb. Nem akarnék részletesen erről beszélni. És én azt gondolom, hogy erről lesz még vita, természetesen, hogy lesz vita, és kell is vita, azzal nincsen semmi baj. Egy dolgot meg kellene valahogy próbálnunk tanulni, hogy ne bélyegezzük meg egymást a vita során. Nem szabad megbélyegezni a másikat azért, mert nem ért egyet. Azzal, amit én gondolok, és én sem bélyegezhetek meg senkit azért, mert másképpen gondolkodik, mint ahogy én gondolkodom a világ menetéről. Hogy elfogadja a parlament, vagy nem, nem tudom. Ezt ma nehéz előre megjósolni. Nem párt kezdeményezés lesz, én úgy látom. Az körvonalazódik, hogy minden frakcióból lesznek kezdeményezők. A parlamenti frakciókról beszélek, tehát az USZ-től, az RMDS-ig, Baszeszkuéktól, a liberálisokig, a PSZD-től, a kisebbségi frakcióig. Tehát, hogy minden frakcióból lesznek egyéni kezdeményezők, és én ezt megint csak helyesnek tartom, mert mondjuk egy olyan utat jelölne, egy olyan irányt jelölne, ahová minden oldalról lehet érveket hozni egy ilyen törvénytervezetnek a megvitatásához. tovább ebben a pillanatban nem mennék, mert még nem ismerjük azt a szöveget, amit a kezdeményezők a parlament elé fognak terjeszteni, és még nem folytattuk le mi sem a belső vitáinkat.
Ha már a parlamenti munkánál tartunk, akkor engedjen meg, hogy visszautaljunk egy múlt hét elejé eseményre. Ugyebár hosszú idő után történt meg az, hogy az RMDSZ lett a mérleg nyelve, ugyebár, és itt az offshore törvényként elhíresült kezdeményezéssel kapcsolatosan kialakult helyzetre utalok. Nos, ezzel a témával kapcsolatosan mi várható, akár az ezen a héten, vagy később, és hogyan vélekedik azzal kapcsolatosan, hogy immárom a kormánykoalíció az alulmaradt létszám tekintetében a parlamenti vitában?
Nem is a létszáma volt a probléma, hanem nem értettek ők egyet az offshore kitermelési módozatoknak egyik másik részével, a pluszadókkal, illetve a beruházásoknak a megtérülésénél a leírhatósággal. Ott volt közöttük egy erős vita, és én magam sem értettem, mi sem értettük, hogy mi történt a szenátustól a képviselőházig, hogy ilyen radikális változtatásokat kellett végrehajtani a tervezetbe, és ezért kértük azt, hogy inkább küldjük vissza, inkább beszéljünk erről, mert ez egy nagyon komoly kérdés, nem csak azért komoly, mert eszméletlenül nagy összegű beruházásról van szó, és hosszú távú gázkitermelést jelent, hanem egyszerűen geostratégiailag is meghatározóvá fog válni az, amikor elkezdik kitermelni a Fekete-tengeri övezetből, Románia offshore övezetéből a földgázt, és kikerül az az európai, közép-kelet-európai, közép-európai piacra. Tehát ilyen értelemben nem lehet ezt érvek nélkül, nem lehet ezt magyarázat nélkül egyik hétről a másikra fölborítani, és nem lehet dobálózni, hogy egyik héten még 50% a leírhatósága a beruházásokból, másik héten már csak 20 vagy 30%, egyik héten 50% a plusz növekvő kitermelés után a plusz adó, a következő héten meg már 70%, hogy akkor miért van ez, miért nincsen az. Egyszerűen meg kell magyarázni, és ezért kértük, hogy küldjék vissza, elfogadták a mi kérésünket, és visszaküldték a szakbizottságba. Én azon a véleményen vagyok, hogy mivel egy olyan altalajkincsről van szó, amely Románia offshore területéhez, Fekete-tengeri lelőhelyekhez kapcsolódik, a romániai társadalomnak, a romániai állampolgároknak is részesülniük kell ebből valamilyen mértékben, nem lehet csak a cégeknek profitálniuk, akik kitermelik egyrészt, másrészt pedig természetesen azzal is számolni kell, hogy aki beruház, és itt óriási beruházásokról van szó, mert egyetlen egy szonda, hogy megkezdje a kitermelést, az több százmillió dolláros beruházást jelent, és akkor még nem számoltunk a szállítási kapacitásokkal, nem számoltunk a piaccal. Tehát ilyen körülmények között, aki beruház, akinek megvan ehhez a technológiája, mert Romániának nincs ehhez technológiája ma, az nyilván azt akarja, hogy megtérüljön a beruházott összeg. Romániának ma a lakossága csak 37-38%-ban éri el a földgázat lakossági fogyasztásra. Ez elfogadhatatlan, ez nagyon alacsony. Mi azt javasoltuk, hogy a profitból a lakossági hálózatépítésre fordítsanak, hogy legalább a 70-80%-a a lakosságnak a következő 15-20 évben tudjon ebből a földgázból részesülni. Egyrészt, másrészt pedig olyan ipart kellene ide telepíteni, amely ennek a földgáznak egy bizonyos részét tudja használni, és abból megint csak a társadalom minden egyes szegmense profitál hosszú távon. Másrészt, vagy harmadrészt, vagy nem is tudom már hányadrészt, pedig nem szabad azt a láncot kelteni, hogy ezt a kitermelési kapacitást, ezt a lehetőséget úgy akarjuk alakítani, hogy a közép-kelet-európai államoknak az oroszországi gázfüggőségét növeljük, ne pedig csökkentsük. Az lenne a szándék, hogy Románia is, a környező országok is az orosz gáztól minél inkább függetlenedjenek, minél kevésbé függjenek attól, és én azt gondolom, hogy ez is egy olyan szempont, amit figyelembe kell vennie nem csak Romániának, hanem bárkinek, aki a térségben földgáz kitermeléssel foglalkozik. Ezért is van a Brua gázvezetéknek a megépítése, ami Bulgárián, Magyarországon, Románián keresztül Ausztriáig vinni ezt a földgázat, innen a Fekete-tengeri kitermeléstől. Tehát egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, és többféleképpen meg lehet oldani. Lehet azt mondani, hogy abban az időszakban, amíg a beruházás megtérül, addig az illetékeket alacsonyan tartjuk, és csak 20% jön az államnak, 80% megy a cégnek. 6-7-8 év után, amikor a beruházás megtörtént, akkor megfordul, és 80% itthon marad, 20% megy a beruházó cégnek. Ezt egyébként nagyon gyakran használják a nemzetközi különböző kitermelő helyeken. Sok mindent el lehet képzelni, csak lekerülni meg kell magyarázni, nem pedig váratlanul megváltoztatni az egyik háztól a másik házig a kitermelésnek a körülményeit. Ez volt az indoka, amiért mi visszaküldtük. Ennél részletesebben, hosszabban is mondhatom természetesen, de azt akartuk, hogy egy kiegyensúlyozott és elfogadható megoldást találjunk mind a hazai piacra, illetve az itt élő, itt adózó polgárok számára, mind pedig a beruházóknak.
Ez mind nagyon jól hangzik, és tiszta beszéd. Nem először vázolják azt, hogy mit is kéne tenni. A baj csak az, hogy az utóbbi 2016-tól eltelt időszakban kormányzó pártkoalíció megvalósításai azok nagyon-nagyon csekélyek. És mikor egy ilyen irányvonal leszögeződik, életbe kéne léptetni, akkor jön egy rövid zárlat. Most is ez várható. Kormányátalakítás. Tehát egyáltalán kinek a feladata lenne ezeket az irányvonalakat végrehajtani, amik ugyebár az ország és a lakosság érdekeit képviselnék, de aki felelős ezért, annak inoga széke.
A parlamenti többség, hát más nem tudja ezt megtenni. A parlamenti többség felel azért, hogy hogyan kormányoz. Nekik van többségük, a PSZD-nek és az ALDE-nak, az ő felelősségük. A kormányátalakítás ezt egyáltalán nem kellene, mivel az imént beszéltünk, az offshore gázkitermelést befolyásolja, a kormány átalakításra szükség van. A baj az, hogy késnek vele, a baj az, hogy még mindig olyan miniszterek ülnek egy-egy tárca élén, akik már rég, hogyha haza kellett volna, menjenek az első 2-3 hónap után biztos, és késik a kormány átalakítás. Úgyhogy a kormány átalakításra én szerintem óriási szükség lenne, de ezt is a koalíciónak kell eldöntenie, hogy mikor lépi meg. Már rég meg kellett volna lépniük. A baj az, hogy sem 2016 nem ment jól, rossz döntések gyűltek föl. 2016-ban is rengeteg rossz döntés született, beleértve azt a gázpiaci liberalizációt is, ami miatt most olyan árnövekedés van a gáz áraknál, hogy csak bírja az ember követni. És ezek nyilván megbosszulták magukat. Másrészt ez a koalíció ugye a bérek növelésével a költségvetésbe is elég nagy belső feszültséget okozott, mert nem lehet úgy növelni a béreket, hogy valamiből azt megfinanszíroz. Honnan tudod finanszírozni? Csak abból, ami van. Vagy kölcsönt veszel föl. Egyrészt a kölcsön az a deficitre megy, másrészt az adósságod nő, az adósságnak az aránya nő, másrészt pedig, hogyha belső átcsoportosításokat hajtasz végre, akkor a beruházások kárára tudod ezt megtenni, mert a bérek növekedése az mindenféleképpen plusz kiadásokkal jár. Szükség volt a bérek növekedésére, én ezt készséggel elismerem, támogattam is, mert nem lehet az, hogy Romániában a béreket csak azért, hogy alacsony legyen a bér, mesterségesen alacsonyan tartott évtizedeken keresztül, ez elfogadhatatlan, és közben meg azt mondjuk, hogy miért nem zárkozunk fel az Európai Unió legalább alsó közép szintjéig a bérekkel, tehát ez rendben volt, csak akkor kellett volna valamit kezdeni a beruházásokkal, hogy a gazdasági növekedés nagy mértékben, vagy ha nem is teljes egészében, de nagy mértékben tudja fedni a bérek növekedéséből adódott pluszköltségeket. Tehát ilyen szempontból ugye azt mindenki tudta 2017-ben, hogyha növekednek a bérek, akkor az a költségvetésen belül bizonyos értelemben feszültséget fog jelenteni. Na most ezt látjuk, ezt a feszültséget tapasztaljuk, és megint csak a kormánykoalíciónak a felelőssége, hogy évvégéig az önkormányzatok számára, a gyerekvédelem számára, a szociális szféra számára előteremtse a hiányzó összegeket. Azért kormányoznak, azért kérték 2016-ban az emberek bizalmát.
Csak hogy van valami bibi ebbek a folyamatnak a végrehajtásával, úgy tűnik. Ön említette, hogy sok miniszternek már korábban mennie kellett volna. Most megint az a kérdés merül fel, hogy ugyebár a közelmúltban a szociáldemokraták házatáján lezajlott földrengésnek a kivédése érdekében újabb miniszteri tárcákat ígért a pártelnök a bizalmasainak, és akkor nem a szakmaiság, nem a hozzáértés lesz a fő téma az új minisztereknek a kiválasztása kapcsán. Egyéb iránt önökkel nem egyeztetnek ezekben a kérdésekben, úgymond a parlamenti együttműködés kapcsán?
Nem egyeztetnek, nem is kell egyeztetniük. Ha azt várjuk el, hogy velünk ebben a kérdésben egyeztessenek, ahhoz kormányra kellene menni. Ha nem vagy a kormányban, akkor a kormányzati kérdésekről miért várod el, hogy egyeztessenek a személyzeti kérdésekről? Tehát azért azt a látszatot kell tenni, vagy annyira nagynak tekinteni magunkat, hogy nincs szükség ránk a kormányban, nem megyünk be a kormányba, de azért velünk egyeztessenek, azért elég meredek, tehát ilyet elvárni a világon sehol nem lehet. Egyrészt én nem voltam ott, nem tudom, hogy kinek mit ígért, tehát ez az ő problémájuk, nekem gőzöm nincs, hogy kinek ígért ezt, kinek ígért azt a szociáldemokrata párt elnöke, vagy az ALDE elnöke, ez az ő belső problémájuk, hogy hogyan oldják meg, de az biztos, hogy az elmúlt sok-sok évnek ez az egyik leggyengébb kormánya, és tőlem szokták kérdezni, hogy ezzel a kormánnyal elégedett vagyok, én mondtam, hogy utoljára azzal a kormánnyal voltam elégedett, amely sajnos megbukott, az Ungurano kormány. Azzal a kormánnyal sem voltam elégedett, amelynek aztán 14-ben rövid ideig a tagja voltam, voltunk, ki is léptem én abból a kormányból, aztán az RMDSZ is kilépett, a pont a kormányról van szó. Persze nem vagyok elégedett, nem is lehetek elégedett, de azért, amikor nekik megvan a parlamenti többségük nélkülünk is, már miért kellene bennünket megkérdezniük, hogy egyik alkalmatlan minisztert, egy másik alkalmatlanra hogyan cseréljék ki. Ez a koalíciónak a felelőssége, feladata, joga, fogalmazunk bárhogy.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kereme Unor szövetségi elnök úr, akkor térjünk vissza az RMDSZ házatájára, ugyebár a szövetségi képviselők tanácsának ülésén ott volt, és a döntésekben részt is vett. Ugyebár volt két fontos napirendi pont, amelyet áttekintettek és megvitattak. Ez a jövő év elején sorra kerülő tisztújító kongresszusnak a megszervezése és a kérdése, és ugyebár a májusi európai parlamenti választásoknak a kérdése. Nos, mind a két témakörben üzenetet fogalmaztak meg. Röviden kérném, hogy akkor a szövetség álláspontját e két témakörben ismertesse.
Mert a jövő évi kongresszusunknak az igazi tétje az, hogy néhány fontos területen milyen jövőképet rajzolunk föl, és milyen dokumentumokat fogadunk el, mert a tisztújítás az minden 4 évben van, tehát abban nincsen semmiféle rendkívüli, jövő évben tisztújítás lesz, mert lejár a 4 év. A jövő képet illetően én azt mondtam, és azt mondom, hogy mi Erdélyben, szülőföldünkön akarunk megmaradni magyar közösségként, ez a szándék, ez a cél, és közösséget mondok, nem egyénenként akarunk megmaradni, hanem közösségként. És ez a közösség versenyképes kell legyen minden egyes szegmentumában. Ehhez viszont oktatásra van szükség, és kutatásra, és ezen a területen kell elmondanunk, hogy mi mit gondolunk az oktatásról, a kutatásról, mert oktatás és kutatás nélkül nincsen versenyképes felnövekvő nemzedékek sora. Nézd meg, hogy milyen ma az oktatás, és fogod pontosan látni, hogy milyen lesz holnap a társadalom, szokták mondani. A másik a nagy infrastruktúra, a nagy infrastruktúrális beruházások, és ez összefügg a gazdasággal, hisz autópályák nélkül, vasút nélkül, erős infrastruktúra nélkül a nagy beruházások, a nagy fejlesztések nem tudnak elindulni, nem tudnak megvalósulni, mert ilyen a dolgok természete. Tehát a másik nagy terület, ez lesz infrastruktúra, gazdaság, mezőgazdaság a harmadik nagy terület, mert a mezőgazdaságban a mai napig sokan dolgoznak, illetve a mezőgazdasághoz tartozó különböző ágazatokban, a feldolgozásban, élelmiszeriparban, stb. Nem akarom ezt hosszasan ragozni, és természetesen a kisebbségi jogok tekintetében, a közösségi jogok tekintetében mit gondolunk a következő időszakról, a román-magyar együttélésről. Tehát ez az a 4-5 nagy terület, ahol én azt gondolom, hogy nekünk a következő kongresszuson el kell mondanunk, hogy milyen jövőképet ajánlunk, mit gondolunk, hová szeretnénk eljutni a következő 5-10, akár 15 éves időszakban, mert nem jó, hogyha a politikusok csak 4 éves ciklusokban gondolkodnak, bár a politikában ez szinte elkerülhetetlen, a 4 éves ciklusban való gondolkodás. Ettől egy kicsit szeretnénk elrugaszkodni és hosszabb távon gondolkodni. Az Európa Parlamenti választások pedig a legnagyobb kihívás a jövő évben politikai értelemben, mert továbbra is úgy gondoljuk, hogy az Európa Parlamentben ott kell lennie az erdélyi magyar közösség képviselőinek is. Az Európai Unió nagy változások előtt áll. Gondoljunk arra, hogy az elmúlt 15-20 évben mennyi minden változott körülöttünk. Na, minimum akkora változás lesz a következő 15-20 évben is, hogyha nem nagyobb. Szükség van egy nagyon erős Európai Unióra. Most az Európai Unió megosztott és gyenge politikailag, és szükség van egy reformra. Akkor, amikor bíráljuk az Európai Uniót, vagy az elégedetlenségünket megfogalmazzuk, akkor nem azért tesszük ezt, mert azt gondoljuk, hogy nincsen szükség az Európai Unióra. Ne értsen senki félre. Azok, akik szívesen megbélyegzik azokat az embereket, akik másképpen gondolkodnak, mint ők, én már láttam a tegnap, ma milyen butaságokat írnak le azzal kapcsolatosan, hogy mi megfogalmaztunk bírálatot és a reform szükségességéről beszéltünk, de ugyanakkor azt is elmondtuk, hogy mennyi mindent hozott az Európai Unió az elmúlt néhány esztendőben, évtizedben a mezőgazdaságban, mert nem volt olyan az elmúlt 100 évben, hogy a mezőgazdaságban dolgozóktól ne elvigyenek, hanem valamit adjanak nekik, területalapú támogatást, vagy más típusú támogatást az állattartóknak. Nem volt olyan, hogy infrastruktúrális beruházás a kis településeken annyi történjen, mint az elmúlt 11 évben. A román állam a következő 50 évben se fordított volna annyi támogatást ezeknek a településeknek az infrastruktúra javítására. De ugyanakkor van csalódottsági érzés is az emberekben. Lehet azért, mert túl sokat vártunk el. Lehet azért, mert érzik a válságot a kontinensen. És én azt mondtam, hogy az Európai Uniónak nincsen alternatívája a globális versenyben, mert egyetlen tagállam sem, a nagyok sem lesznek képesek egymagukban versenyezni az Amerikai Egyesült Államokkal, Kínával, Indiával, Oroszországgal. Az Európai Unió együtt, a kontinens együtt tud föllépni, de ebben mindenkinek ott kell a hangja hallatszódjon és kell érvényesüljön, nem pedig valaki az abszolút igazság birtokosaként a másikat egyfolytában kioktatja, és azt gondolja, hogy meg kell nevelnie egyik vagy másik kisebb vagy nagyobb közösséget. Tehát igen, azt mondjuk, hogy egy erős Európai Unióra, Európára van szükség, és egy fejlődő Erdélyre, de ugyanakkor azt is mondjuk, hogy változnia kell az Európai Uniónak, mert hogyha a dolgok jól mennének, akkor nem beszélnénk erről, nem beszélne az egész Európai Unió összes tagállama a problémákról. Ahhoz viszont, hogy a változásokhoz hozzá tudjunk szólni, ott kell lenni. Hogyha harcolni akarsz valakiért, vagy valamiért, akkor be kell menned a küzdőtérre, ezt nem lehet a lelátóról megtenni. Onnan lehet drukkolni, de bent kell lenni a pályán.
A témakörökkel kapcsolatosan engedjen meg nekem egy-egy kérdést. Visszatérve a kongresszusra, azt nem kérdezem meg, hogy indul-e az elnök úr, mert hogy december 8-a a határidő, amíg a pályázatokat az elnöki tisztségére lehet tenni, tehát addig még van idő. Azt viszont megkérdezem, hogy 2019 az egy egészen más esztendő, mint 2018, a centenárium éve, amikor is kihangsúlyozták, hogy szó sincs arról, hogy az RMDSZ valamilyen formában kormányra lépjen. 2019-ben a felsorolt gazdasági prioritásokat figyelembe véve gondolkodnak esetleg azon, hogy csatlakoznak a kormányzó csapatokhoz?
Nem, ilyen kérdés nem merül föl, nem is nem merülhet föl, mert én nem látom ma annak a feltételeit, és nyilván a 2019-es esztendő perspektívájában sem, hogy a mostani kormánykoalícióhoz nekünk csatlakozni kellene, semmilyen értelemben, sem politikailag, sem matematikailag. Én ezeket a kritériumokat ma nem látom, és nem is hiszem, hogy olyan mértékben változni fog a következő egy-néhány hónapban a politikai társadalmi kontextus, hogy erre a kérdésre egy teljesen más választ tudnék adni. Nem foglalkoztat bennünket ez.
Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatosan milyen perspektívák vannak, mert hogy az erdélyi magyarság jobbára magyar televíziós műsorokat néz, és onnan a híradóban egészen más irányú európai jövőkép szokott lejönni. Ez valamelyest gátolhatja esetleg a részvételt, és figyelembe véve azt, hogy Székelyföldön a népszavazás kapcsán mennyire álltak urnák elé az emberek, gondolom, hogy azért meggondolkodhatja önöket. Tehát milyen eszközökkel próbálják az emberekben tudatosítani mindazt, amit elmondott, és akár a részvételre buzdítani őket?
A referendummal egyáltalán nem kevernék messze, bár ugye én annak vagyok a híve, hogy mindig, amikor választás van, vagy szavazni lehet, akkor el kell menni és kell szavazni, de azt is nagyon pontosan tudom, hogy az emberek, ha valamit nem éreznek megoldandó problémának, a múlt heti referendummal kapcsolatosan pedig nem érezték, hogy egy olyan probléma előtt állnának, amit azonnal meg kell oldani, akkor nem mennek el szavazni, illetve úgy érzik, hogy politikailag valaki vagy valakik ebből fölöslegesen próbálnak politikai tőkét kovácsolni, akkor megint csak azt gondolják, hogy rossz úton vannak, akik ezt teszik, mert nem ezek a társadalomnak a prioritásai. Tehát a két dolgot nem szabad összekeverni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon, Magyarországnak, a magyar embereknek, a magyar közösségnek, ugye a Kárpát-medencében, Magyarországon, Felvidéken, Erdélyben, és most csak azokról beszélek, akik tudnak Európa Parlamenti képviselőt küldeni, az az érdeke, hogy erős magyar képviselet legyen az Európa Parlamentben 2019 őszétől. Nem az az érdeke, hogy ne legyen egy erős parlamenti képviselet, és hogy egy erős néppárti frakció legyen az Európa Parlamentben, ehhez pedig kell a magyar képviselet. Tehát most, hogy ki milyen oldalról közelíti meg, érve, milyen jövőképet rajzol föl, én azt gondolom, hogy abban sok vita közöttünk nincsen, hogy akkor lehet a magyar közösségért, a magyar közösségekért, Magyarországon élő magyarokért, a Magyarország határain kívül élő magyarokért tenni, ha ott vagyunk az Európa Parlamentbe. És én meg vagyok győződve, hogy ezek az üzenetek fognak felerősödni a következő időszakban. Most, hogy ki milyen érvet használ, mikor milyen megközelítést, én azt nem akarom vitatni. Egyrészt, mert nem vagyok televíziónéző ember, másrészt pedig azt gondolom, hogy több oldalról lehet indulni úgy, hogy a megérkezési pont az ugyanaz legyen, és a cél az ugyanaz legyen. Ezért én most nem látok semmiféle okot arra, hogy kétségbe essünk, nem látok semmiféle okot arra, hogy hirtelen elkezdjünk pánikolni, mert azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a változások, amikor történnek, akkor jó, ha bele tudunk szólni. Mi kárpát-medencei magyar emberek, mindegy, hogy melyik országban élünk, tudjuk hozzátenni a mi erőnket, a mi tudásunkat, a mi tapasztalatunkat ahhoz, ami történni fog a következő ciklusban, a következő jó néhány esztendőben Európában.
Tisztelt elnök úr, a beszélgetésünket egy vitás kérdéssel kezdtük, és nem tudom megkerülni azt a jelenlegi állapotot, ami a szövetség legnagyobb belső szervezetében uralkodik, és itt megint a Maros megyei, illetve a Marosvásárhelyi szervezetek közötti nézeteltérésre, vitára gondolok, ami az alpolgármesternek a személyét illeti. Beavatkozik-e az országos vezetés ebbe a vitában? Hogyan próbálja meg a feleket kibékíteni, vagy rájuk bízza azt, hogy közös álláspontra helyezkedjenek?
Marosvásárhely és Maros megye nyilván nagyon fontos a szövetség szempontjából, a szövetség életében. Ezzel kapcsolatosan nem vitázunk, itt mindenki egyetért. De vannak olyan kérdések, amelyeket helybe kell megoldani, és nem lehet országosan megoldani. Marosvásárhely, Maros megye is érzékeny, hogyha kívülről beleszólnak a dolgaiba, más megyék is, más területek is érzékenyek, de ez nyilván nem jelenti azt, hogy egymásra nem figyelünk, és nem érdekelnek a problémáink. Tehát ilyen szempontból az, hogy az alpolgármester éppen kicsoda, engedje meg, hogy úgy fogalmazzak, hogy egy lokális ügy, és nekik kell tudni ezt rendezni. Ő számukra is csak azt tudom mondani, amit az SKT-n mondtam. Az ellenfél nem a szervezeten belül van, nem a szövetségen belül van. Marosvásárhelyen már 2000-től errefele meg lehetett volna tanulni. Én azt gondolom, hogy elég hosszú idő telt el azóta, majdnem 2 évtized, hogy az ellenfél nem a szövetségen belül van. Soha nem ott volt. De mindig sikerült neki úgy alakítani a dolgokat, hogy a marosvásárhelyiek, a marosmegyeiek, az ott élő magyar emberek egymással foglalkoztak, egymással vitatkoztak egyrészt. Másrészt pedig el kell fogadnia mindenkinek, nagy tisztelettel mondom, nekem is, másnak is, hogy nem az alpolgármesternek van szervezete, meg frakciója, hanem a szervezetnek van, vagy nincs alpolgármestere. Ha ők így döntöttek, hogy ezzel az alpolgármesterrel nem akarnak, nem tudnak tovább menni, akkor ezt tudomásul kell vennie az alpolgármesternek is, és ezt szerint kell döntenie. És ez nem arról szól, hogy kivel mennyire szimpatizálunk, hanem egyszerűen nem működhet úgy egyetlen egy politikai szervezet sem, hogy egyik napról a másikra kiderül, hogy a nyúl viszi a puskát, hogy most így fogalmazzak.
Igen, csak úgy tűnik az idő teltével, hogy távolodnak egymástól a felek, nem közelednek az álláspontok.
Na hogyha most... egy olyan pályán vannak, ami körül, akkor fognak találkozni előbb, utóbb.
Azt a pozíciót, hogy moderálja a párbeszédet a szövetségi elnök például, akinek módjában állnak feleket egymással leültetni és tárgyalásra késztetni, mert Kis Csaba, mint sajtós, nem tudja őket egy asztalhoz leültetni, mert nincs ráhatása. Ezt bevállalja-e?
Volt már erre példa az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt 10 hónapban, pontosan Maros megye és Marosvásárhely kapcsán. Ha erre igényt tartanak, akkor természetesen állok elébe. Én erre mindig vállalkoztam, mindig vállalkozom, amikor ilyen igény megfogalmazódik. Eddig ők még nem kérték azt, hogy az én jelenlétembe folytassák le azt a vitát, amit elkezdtek néhány héttel ezelőtt otthon.
Csak hogy mind a két fél duzzogó álláspontot képvisel, akkor nem is fogják megkérni az elnök urat, vagy az elnökséget arra, hogy moderáljon.
Ilyen mi billennek ebből a duzzogó álláspontból előbb-utóbb? Duzzogásból még soha nem lehetett semmit építeni, még Marosvásárhelyen sem, Maros megyében sem.
A gond csak az, hogy ismét a Maros megyei, illetve a Marosvásárhelyi szervezetek között van feszültség, ami azt hiszem, hogy visszatekintve az utóbbi 7-8 évben most már hagyományosnak mondható.
Ezzel sajnos egyet kell értenem, és én őket és magunkat mindig arra biztattam, hogy nem lehet olyan kérdés, amit nem tudunk megbeszélni. Nincsen olyan kérdés a szervezeten belül, amit nem lehet megbeszélni, és nem lehet egy olyan álláspontot kialakítani, ahol a közösség érdekei vannak az első helyen, és minden egyéb azt követi. Marosvásárhely, Maros megye esetében is valószínű, hogy egy újabb nekifutásnál ez sikerülni fog, vagy közelebb kerülünk a konszenzushoz, vagy egy olyan többségi állásponthoz, amelyet aztán nem kérdőjeleznek meg a kollégák egyik oldalról sem tulajdonképpen, mert most arra kellene koncentrálni mindenkinek, megyének, városnak, hogy mi van 2019-ben, mi van 2020-ban. Mert el lehet szórakozni azzal, hogy egymásra kukorékol két kakas, és a tisztelt publikum hülledezve hallgatja, hogy kinek milyen éles hangja van, de ettől még a problémák nem fognak megoldódni.
Köszönöm az őszintességét, és köszönöm ennek az interjút, tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr.
Köszönöm a meghívást.